A lehetetlent kizártuk. Ami marad, az az igazság, akármilyen valószínűtlen legyen is. Millás reggeli.
Andó Gergely, a közlekedési lapcsoport lapigazgatója, a telefonunk túlsó végén, a vonal túlsó végén. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na most van-e meghibásodás, vagy nincs? A BKV vezér azt mondja, hogy nem találtak olyan hibát, ami azt mutatná, hogy a szerelvény rossz. Ennek ellenére az ajtók hol nyílnak, hol nem. Ő azt is mondja, hogy biztonságos az üzemelés, holott azért két oldalt kinyíló ajtó, az nem feltétlenül jelenti ezt. Hogyan áll most ez a hármas metró kérdéskör?
A hármas metró kérdésköre jól illeszkedik az elmúlt évtizedek hasonló nagy jármű beszerzés és üzembehelyezés projektjeibe, hiszen azért emlékezhetünk, hogy az Alstom is meg lett fenyegetve annak idején a szerződés felmondásával, illetve ott is nagyon jelentős kötbér igényei támadtak a beszerzőnek, tehát valójában ez a normális ügymenet része, hogy ezeknek a nagyon-nagyon komplex egyedi kézműves termékeknek bizony vannak problémái, már csak azért is, hiszen a BKV nagyon egyedi feltételeket vár el ezektől a járművektől, ami más városokban nem, vagy nem ilyen módon jellemző. Itt a gondot azért részben az jelenti, hogy ez egy nagyon sufni tuning megoldása volt a jármű problémának, hiszen egy meglévő, nagyon elavult, nagyon korszerűtlen rendszerben kell ennek a metrónak közlekednie, amihez nagyon nehéz alkalmazkodnia egy korszerűbb szerelvénynek.
Arra
gondolunk, hogy nem tudja az áramot visszatermelni a metró, emiatt a másodlagos fékrendszerét kell, hogy használja, fűti vele az alagutat, viszont ennek a féknek a hatásfoka teljesen más, mint az elsődleges fékrendszeré lenne, és ezt azért az automata járművezérlés például okkája nagyon nehezen tudja kompenzálni, így viszont előfordulhattak olyan apró malőrök, hogy nem pontosan a kijelölt helyen állt meg a metró a megállóba, viszont ha meg nem a kijelölt helyen állt meg, akkor teljesen természetes tőle, hogy nem akar ajtót sem egyik, sem másik oldalon, pláne nem mindkettőn.
De én értem ezt, hogy ez ilyen sufni tuning, és még az is ugye, hogy még az is gond volt, ugye, hogy sokkal erősebbek voltak ezek az új szerelvények, mint a régiek, ezekre új program kellett volna, de aztán helyett azt csinálták, hogy lecsökkentették a teljesítményt, most kisebb teljesítményre képesek, mint a régiek, de ezeket lehetett tudni, ezeket a paramétereket.
Hát azért egész pontosan nem lehetett tudni, hiszen ez azért függvény annak, hogy milyen műszaki állapotban van a pályaoldala ennek a járművezérlő rendszernek. Ott pedig a elég rendszeres kényszerfékezések kapcsán minden utas pontosan tudja, hogy nagyon kritikus állapotban van az automatikus járművezérlő rendszer a 3-as metrón, hiszen egy ritkaság szemben megy az, hogy egy metró a Kőbánya Kispesttől Újpest központig anélkül el tudna menni, hogy legalább egyszer ne állt volna meg az alagút valamely pontján, vagy a metró állomás előtt, vagy a metró állomás után közvetlenül kényszerfékezés járműbeavatkozás okán. Nyilván az új metrónak ez még problémásabb, hiszen ugyanaz a rendszer lett rá áttelepítve, és a korszerűsítés ezen a téren gyakorlatilag nem történt meg, itt az 1970-es évek technológiai szintjén megrekedt ez a folyamat, ami azért nem válik senkinek a dicsőségére, főleg ha ezt mondjuk még 30 évig üzemeltetni kell ebben a formában.
Aha, ami szerintem így elég kérdéses, hogyha azt hallgatom, amit mondasz. Mármint, hogy nem, hogy a szerelvények maguk képesek lesznek túlélni ezt a 30 évet, csak az egész infrastruktúra.
Hát az egész infrastruktúránál meg ugye azt látjuk, hogy a műszaki tartalom kilúgozása folyik már hónapok óta, hogy beférjenek abba a költségkeretbe, amit az Európai Unióval meg akarunk finanszíroztatni, mely Európai Unió amúgy nyilvánvalóan még nem is hagyta jóvá ezt a 137,5 milliárdot erre a célra. Ez a mi reményünk, hogy ez megtörténik, de volt már olyan kormányhatározat, ahol a B-tervet kellett kidolgoztatni a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak, meg a Nemzeti Gazdasági Minisztériumnak, hogy mi lesz akkor, hogyha a 137,5 az ennél lényegesen kevesebb lesz. Hiszen valójában semmiféle újépítés nem történik a 3-as metróba, egy nagyon emelt szintű karbantartás az, amit ott megvalósítanak, ez pedig az unió finanszírozási politikájától azért meglehetősen távol áll.
És mi lesz akkor?
Igen, ez így rosszabb a kép, mint hogyha tényleg valami ajtóhiba lett volna, csak simán.
Hát a főváros szempontjából egyébként ez egy optimálisabb változat, hiszen igen? akkor ott marad rengeteg forrás, amiből új palotára villamost lehet építeni, ja. vagy bármi ja. más célra ugye felhasználhatják ezt az összeget, hiszen ugye rengeteg terület húzva a hármas metró miatt, hogyha az államnak kell beszállni, viszont az uniós forrás is megmarad. Az uniós forrás viszont ugye meghatározott bugyorban szerepel, azt pedig mindenképpen városi közlekedésre kell költeni. Most a vidéki városok azért eléggé fellettek húzva az elmúlt EU-s ciklusokba, tehát azért Győr a semmiből nem fog villamost kapni várhatóan, így ezek a pénzek akkor Budapestre hullanának vissza.
Tehát akkor lehet tehát azt mondani, hogy még az is egy jobb szenárió, hogy esetleg nem finanszírozza az EU ezt az egészet?
Hát igen, csak akkor az ország adófizetői dobják össze, nem csak Budapest adófizetői.
Aha.
A különbözetet, tehát nincs azért akkor a nyíregyházi uh-huh. adófizetőknek azért ez egy kicsit fájóbb pont lesz.
Milyen érdekességekre világít rá egy rossz oldalt nyíló ajtó?
Igen.
Oké. Okay.
Ez a rossz oldalt nyíló ajtó egyébként ezen kívül nem is volt olyan meghibásodás, ami miatt indokolt főképp a főpolgármester úr ideges és agresszív kommunikációja, amit egyébként meg a BKV-val írt meg. Azért ez egy külön csemege, hogy a BKV vezérigazgató, amikor a saját szavaival kell elmondja a történetet, akkor az egy inkább egy, magyarázom a bizonyítványom, igen. nagyon diplomatikus, nagyon kompromisszumkereső nyilatkozat volt, miközben a sajtóközlemény pedig inkább tarlósú stílusát idéző, nagyon harcias és nagyon kart kivont. Úgyhogy azért nagyon ritka, hogy egy ember nevében két nap különbséggel ennyire különböző stílusú megnyilvánulás legyen ugyanabban a témában, ami azért szintén nem erősíti a üzemeltetőbe vetett hitet, hiszen az egyik percben a járművek visszaadásával fenyeget, a másik nap meg kijelent, hogy igazából ez nem is egy rossz jármű.
Igen, ez nekem is furcsa volt, amikor olvasta ezt a munkát.
Hát, és akkor innentől kezdve megint nem közlekedésről beszélünk, hanem városi politikáról. Vagy igen. városházi politikáról.
Hát, mint oly sokszor, ugye, amikor gyakorlatilag meg kéne oldani a városnak a közlekedését, és nem a közlekedési és logisztikai
problémák. Igen, és azért volt abban a közleményben még egy jó pufaság, ugye egyrésztről kifogásolták, hogy már 4-6-7 késésben van a gyártó a szállítási ütemtervvel, ami egyébként semmi, tehát hogy az egy ilyen járműnél nem is feltűnő időtartam. Másrészt viszont közölték, hogy a kialakult helyzetben nem küldenek ki több vagont Oroszországba, ami viszont meg a teljesítését lehetetleníti el az orosz félnek. Tehát ez megint egy olyan per cunamihoz fog vezetni, hogyha ez tényleg így történik, ami azért megint nem annyira szolgálja a város lakók érdekeit. Bár mondjuk nyilván az orosz fél egyébként nem fog később dőlni, ha nem kap használt szerelvényeket, hiszen abból amúgy se használ föl semmit, tehát ők ugyanúgy folytatják a gyártást Oroszországon, mintha mi se történt volna, csak nyilván addig nem tudja egy szerelvényeket hazaküldeni, amíg a régi ki nem ment, hiszen azért a papíroknak rendbe kell lennie, és át kell ragaszgatni a táblát, hogy ez a jármű, az a jármű.
Uh-huh. Világos.
Hát,
hú, ez még akkor igen. húzódik egy darabig, láthatóan. Oké, köszönjük szépen, Gergő, hogy beszélgettünk ma. Jó munkát neked, szép napot.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Andó Gergellyel, a Közlekedés Világlap csoportlap igazgatójával beszélgettünk a 3-as metróról, és a hogyan továbbról.